Folytatódik a kávézó a világ végén, a vendégem pedig továbbra is Bart István, klímapolitikai szakértő, a Napozó székek a Titanikon című könyv szerzője.
Mielőtt itt hurrá optimizmussal vádolnak a megújulók terén, azért fontos látni, hogy persze tök jó dolog a szélenergia, meg a napenergia, meg nagyon olcsó, de önmagában ugye, mint tudjuk, ugye éjszaka nem süt a nap, és néha a szél se fúj, és ezért a megújulóknak ugye nagyon sok többlet beruházásra van szükség, még azon kívül, hogy lerakom a szélturbinát, meg a napelemet, ugye egy nagyon komoly hálózatfejlesztés kell, akkumulátorokra van szükség, stb. Stb. Tehát, hogy mondjam, ez az út sem egy sétagalop, de azt mindig nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az alternatívája a katasztrofális klímaváltozás. Tehát, hogy ezt nem azért csináljuk, mert ez könnyű, vagy jó.
Vagy hibátlan,
hanem azért, mert ez még mindig jobb, mint az alternatíva.
Igen, hát én is ezt szoktam, nagyon sokszor vitázom erről emberekkel, és akkor mindig az, hogy nem azt jelenti, hogy ebben nincsenek hibák, nem azt jelenti, hogy az elektromos autók előállítása nem jár semmilyen környezetkárosítása, csak azért még mindig jobb, mint egyébként egy több mint 100 éves technológia. Tehát most azért, mert ezzel vannak problémák, ezért akkor úgy, ahogy van, dobjuk sútba ezt a technológiát, és maradjunk annál, ami már több mint 100 éve van, és egyébként teljesen egyértelműen óriási problémákat okoz, meg hogy hát akkor azokat ki kell bányászni, még ide kell hozni, hát a hagyományos belső égésű autókat sem a kis tündér rakja össze, tehát hogy az is ott van, meg az olajkatasztrófákról ne beszéljünk, amiket egyébként azok okoznak, amikor mondjuk kiömlik valami, szóval, hogy igen, tehát hogy itt ez van, és azt is látjuk, hogy azért amióta ez az egész elindult, hát gyakorlatilag hetente jönnek ki olyan fejlesztések, amivel ez egyre hatékonyabb, egyre jobb, egyre olcsóbb, tehát hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy ez egy folyamat. Mondjuk amit nem tudom, meg akartam kérdezni ördög ügyvédjeként, hogy mondjuk mivel szoktál érvelni, amikor mondjuk az jön elő, hogy oké, akkor tök jó, hogy ennyi napelemet gyártunk, de mit fogunk kezdeni azok, akkor, amikor ezeknek az élettartama leketyeg.
Hát, mondjam, én nem vagyok ugye, mint annyi mindenek ebben a könyvben, nem vagyok a szakértője. Ugye a napenergia, tehát azok ugye a napelemek, amiből készülnek, a szilícium, meg alumínium, ezek nem mérgező anyagok. Tehát egyrészt ugye az inverter, az elektromos hulladék, tehát hogy szerintem ezek, tudom, ez ugyanolyan kérdés, mint az, hogy mit csinálok akkor, amikor kiöregszik a számítógépem. Hát ugye kell egy begyűjtési rendszer, ahol külön válogatjuk a műanyagot, meg a fémet, meg a... Ugye ennek nagyon nagy része újra hasznosítható. Most már ugye arra is vannak technológiák, hogy hogyan lehet magát azt a napelem felületet, azt a szilícium vizét újra hasznosítani. Erre is vannak már kísérletek, és nyilván ugye ahogy... Ugye ez nagyon fontos, hogy az újrahasznosítási technológiák, azok ugye akkor jelennek meg, hogyha nagy mennyiségű anyagáram van. Ugye például ez van az akkumulátoroknál, ugye már most is zajlik az akkumulátor, tehát az elektromos autó akkumulátoroknak a visszagyűjtése, tehát az újrahasznosítása, de most még a legtöbb, ami ebbe az anyagáramba bemegy, azok a gyári selejtek. Mert egyszerűen annyira új technológiára van szó, hogy még nem nagyon van kiöregedett olyan akkumulátor, amit tényleg ki kéne dobni, de ebből viszonylag kevés. De ahogy nő ezeknek a száma, úgy nyilván, ahogy előregszenek, egyre több lesz ebből, és akkor ez fel tud pörögni.
Tehát egy nagyobb üzlet lesz ezt
pontosan megcsinálni. És ugye, hogyha tudjuk jól, hogyha ha drága a lítium, akkor ugye nyilván érdemes lesz újrahasznosítani. Persze ez egy ilyen nagyon pozitív kép, de közben azt is kell látni, hogy ugye a lítium ez egy tök jó példa, ugye egy nagyon ritka fém, nehéz bányászni, nagyon szennyező a bányászata, de már tudjuk, hogy a kínaiak már ugye elkezdték gyártani ezeket a nátrium-ionos akkumulátorokat. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy 5-6 éven belül nem kell már lítium. Ami azt jelenti, hogy újrahasznosítani sem fogják akarni majd ezeket az akkumulátorokat, tehát, hogy azzal megint egy probléma lesz, de úgy mondjam, minden ezek a dolgok, ugye ezek eltörpülnek ahhoz képest, mint hogy képzeljük el azt, hogy mennyi olajat, mennyi dízelt, vagy gázolajat, vagy benzint kell beletölteni egy autóba az élete során. De nekem az egyik kedvenc statisztikám az, hogy amit nem szoktak tudni az emberek, mert én se tudtam, hogy a teljes tengerhajózás, tehát az összes hajó, ami most a tengerek óceánjain, vagy a világ óceánjain halad, annak a 40%-a szenet olajat, vagy gáz szállít.
Skiga. Tehát rengeteg.
Minden anyagáramnak a 40%-a az ez. Tehát, hogyha ezeket nem használnak ezeket az anyagokat, hanem helyette ugye napenergiát és szélenergiát használnak.
Amihez nyilván kell szintén némi anyagmozgatás, de talán nem ilyen szintű.
Mert ugye egyszer elszállítom azt a napelemet mondjuk Kínából Magyarországra, és többet nem kell szállítgatni semmit. Ugye ez a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye amit úgy nem szoktak tudatosítani magukban az emberek, hogy a napenergia és a szélenergia ugye nem csak azért jó, mert nem kell széndioxid ahhoz, hogy ugye hogy gyártsa az áramot, tehát a működése során nem bocsájt ki széndioxidot, hanem azért is, mert nem tüzelünk el vele semmit. Tehát, hogy a minden olyan technológia, amiben el kell égetni valamit, ugye legyen szó egy belső égésű motorról, egy gáztüzelésű erőműről, vagy akár az otthoni olajkályháról, az ugye mind azért problémás, mert az égés során ugye egy jelentős mennyisége annak a hasznos energiának elvész. Kimegy a kéményen, vagy ugye motorhő lesz belőle, vagy bármi. És ugye amikor pedig ugye eleve áramot használunk, akkor ez nincsen. Tehát, hogy az az áram, ami lejön ugye, amit begyűjt a naperőmű, a naperőmű, annak körülbelül 80%-a forgási energia lesz a kerékben, amikor ugye eljut az autómig. Tehát, hogy amikor elektrifikálok, és tulajdonképpen ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy a jövő ugye jelszava, mint a régi szovjet időkben, ugye a mindennek az elektromosítása. Tulajdonképpen ez a dekarbonizációnak a legfontosabb csapás iránya, hogy mindent elektromosítom, és amikor elektromosítom, és ugye az elektron az ugye nem tüzelésből származik, hanem mondjuk szélből, vagy napból, vagy akár atomenergiából, akkor ugye instant lett egy 30%-os hatékonyság növelésem, mert kiiktattam a tüzelést.
Igen. És miért van az mégis, hogy azt látjuk, hogy tényleg minden kutatás, mindenhol mindenki erről beszél, eléggé, tehát józan paraszt észre, szerintem elég jól felmérhető ez a dolog, tehát hogy azt gondolni, hogy ezt szoktam érvként bedobni, hogy gyerekek, tényleg azt gondoljátok, hogy mondjuk 8 milliárd ember fogyaszt, mint az állat, annak nincsen semmilyen következménye a környezetre, de mégis az van, hogy rengeteg ember, talán egyre több ember szkeptikus ezzel az egészet, te is írod a könyvedben, hogy Amerikában az emberek mindössze csak fele hisz egyáltalán a klímaváltozásban, hogy nem tudom, 14. helyen van a probléma, hogyha megkérdezetteknek, hogy a probléma a rangsorban, hogy ez a 14. probléma, hogy miért van szerinted az, hogy mégis ennyien szkeptikusak, illetve kinek is miért áll érdekében, hogy ezt a témát, ezt így ellehetetlenítse?
Hát én azt gondolom, hogy ez a szkepszis, ez leginkább azért, tehát ez nagyon nagy részt abból van, hogy ez, ha elfogadom, hogy van, ugye akkor ugye elfogadok egy hatalmas nagy kognitív diszonanciát. Tehát, hogyha én elfogadom, hogy a klímaváltozás egy probléma, akkor azzal elfogadom azt a keresztény álláspontot, ugye, hogy mindenki bűnös, aki él, és az élet maga, tehát, hogy bűnben élünk tulajdonképpen. És ezt nem könnyű elfogadni, hiszen különösen mondjuk egy olyan, hogy mondjam, alapjáraton optimista hangvételű társadalomnak, mint az amerikai, ugye, ahol alapvetően az a fő trend, hogy szemberek szeretik azt gondolni, hogy minden egyre jobb, meg hogy milyen klassz az élet.
Végtelenségig növeked. Megyünk nyugatnak és növekszünk.
Igen, és ugye én ugye arra szoktam gondolni, hát erre nyilván semmilyen alapom nincs, de valahogy azt gondolom, hogy a magyarok azért is fogadják el jobban a klímaváltozást, és ez kimutatható statisztikailag is, mert a magyar néplélekkel ez nagyon jól, hogy mondjam, nagyon jól asszimilálni tudjuk. Tehát, hogy amikor egy magyar embernek azt mondod, hogy a világ egyre rosszabb lesz, és a végén egy nagy katasztrófa lesz, akkor
mindig is tudtam.
Ott visszaigazolja, igen, hogy az eddig se volt nagyon jó, és most minden egyre rosszabb. És hogy tulajdonképpen mi így látjuk a világot, hogy tulajdonképpen a Trianon óta egy ilyen nagy hanyatlás az egész magyar történelem, és nagyon, tehát hogy mondjam, nekünk könnyebb ezt elfogadni, ezt a világképet. Én nyilván másoknak meg nehezebb elfogadni ezt a dolgot, és sokkal könnyebb azt mondani, hogy pláne, hogyha annyit hallgatod ugye a hírekben, hogy meg a véleményvezérektől, hogy ez nincs is, meg az egész egy túlhajtott baromság, és hogy azt akarják, hogy te rosszul érezd magadat, ugye? Pedig valójában semmi okod arra. Egyébként ma már azt lehet látni, nagyon érdekes, hogy az egész klímatagadás, ugye megvan ez a fajta klímatagadás is, de most már nagyon nagy része a klímatagadásnak az már nem a klímaváltozás tagadása, és nem is, ugye az ott az első, nincs klímaváltozás.
Második
az volt, hogy van, de nem az ember okozza, és most már a harmadik pedig az, hogy van, és az ember okozza, és kell találni megoldásokat, de ezek a megoldások nem jó. Ugye, dehogy az elektromos autó nem jó, mert az akkumulátorok, dehogy a napelem nem jó, mert ugye ahhoz, hogy napelemet telepítsek, ahhoz kell egy ugyanakkor a fosszilis erőmű, tehát hogy tulajdonképpen azt mondják ez a harmadik szintű, vagy a 3.0 klímaszkepticizmus, hogy hogy persze ez egy nagyon nagy probléma, és meg kell oldani, de azok a konkrét megoldások, amik itt előttünk vannak, azok nem jók, és hogy még tovább keressünk, és mondjuk ugye építsünk, és mondjuk ezek ugye rendszerint arra szoktak kikötni, hogy építsünk atomerőműveket. Ugye ez nagyon érdekes egyébként, ez fontos látni, hogy hogy függ össze, és ez mondjuk ugye túlterjeszkedik. Ez is egy olyan téma, ami nem volt benne a könyvben, de hogy, a, hogy mondjam, hogy a gazdasági termelési viszonyok és a klímaváltozás kapcsolata. Tehát az, hogy amikor egy olajra és szénre épülő társadalomban, ugye az van, hogy az a kevés erőforrás tulajdonos, aki tulajdonolja az olajat, meg a szenet, meg a gázt, vagy importálja, vagy ilyesmi, annak ugye nagyon nagy a gazdasági hatalma, ezt ugye látjuk az Egyesült Államokban is, de akár Magyarországon is. Ugye amikor áttérünk a megújulókra, az mindenkinek jó, kivéve annak a pár embernek, aki ugye ezeknek az erőforrásoknak a birtokosa.
Demokratizálja az energiát.
Tehát ez egy demokratizáló hatás. És ugye ezt a demokratizáló hatást értelemszerűen ugye azok, akik az aktuális monopól helyzetben vannak, azok szükségképpen nem szeretik. Ezért van az, hogy annyira szeretik az atomenergiát, mert ugye az atomenergia pont ugyanolyan centralizált monopol jellegű áramtermelési modell, mint a gázos erőmű.
Hát még igen, tehát a lehető legjobban, hiszen senki nem fog otthon elkezdeni
pontosan,
kis
erőműben. Pontosan, tehát a hátsó kertedben nem fogsz atomerőművet építeni, igen. Hanem majd szépen meg kell venned azon az áron, amit az atomerőmű tulajdonosa megszab. És ilyen értelemben van egy nagyon erős, hogy mondjam, érdekellentét abban, hogy ki mit szokott akarni. Ugye ez most például nagyon szépen feljön az Egyesült Államok kapcsán, ugye most az Egyesült Államokban ugye történt ez a nagy változás, és ugye Trump került hatalomra, ugye nagyon szépen látszik, hogy ugye ők kvázi azt gondolják, hogy majd megdrágítják, vagy hogy majd egyrészt mindenki fog tőlük gázt venni, meg olajat, mert nekik milyen sok van, és hogy majd azzal milyen sok pénzt fognak begyűjteni, és ugye csupa olyan megfontolást mondanak el, ami nekik jó, de a többieknek nem jó, és ugye elfelejtik, hogy de nagyon fontos statisztika, hogy a világ 86% a lakosságának a 86% olyan helyeken él, akik nettó importőrök, tehát akik importálják az áramot, hogy nekik valójában az a jó, hogyha minél több megújulónk van. Például ugye itt Magyarországon is, hát azért láthatjuk, hogy az elmúlt 10 évben tényleg elértük azt, hogy gyakorlatilag a semmiből Magyarországon ugye a hazai villamos energia termelés arányában a napenergia az ugye 25%-ra ugrott.
Hát meg is lepett, hogy az Európai Unió szinten a harmadik helyen?
Globálisan vagyunk az első ötben, igen. Tehát, wow. hogy ugye Chile, Ausztrália, Görögország, Spanyolország, Magyarország, ugye ezek a legnagyobb napos országok. Ugye ezt a csoportot azért nem szoktuk így látni, mert általában nem csak a napot szoktuk nézni, hanem általában a megújulókat, tehát nap, szél, víz, stb. Együtt. És ugye nálunk ugye szél egyáltalán nincs, mert hagyjuk, hogy miért, de ugye mi hagyományosan nem építettünk meg azokat a szélerőműveket, amiket egyébként a nagy napos országoknál mind építettek sok-sok szélerőművet.
Egyébként ne hagyjuk, majd egyébként ezt is írtam magamnak, hogy ez egy fontos kérdés, hogy, igen, hogy miért, meg ugye én még egyébként az atomra is visszatérnék, ez is nyilván egy nagyon fontos kérdés, és nagyon megosztik, hogy kinek mi a véleménye most akkor szükségünk van atomenergiára, vagy sem, mert ugye azért azt látni kell, hogy azért a megújulók azért igen, tehát akkor termel a napelem, hogyha süt a nap, meg akkor termel a szélenek, hogy fúj a szél, és ugye a rendszernek meg kiszámíthatónak kell lennie, tehát nagyon sokan úgy érvelnek, és nekem is logikusnak tűnik, hogy valahol kell egy megbízható termelő, és ebből a legkisebb rossz gyakorlatilag az atomenergia, nem tudom, hogy te milyen állásponton
vagy. Hát ugye az a helyzet, hogy egyrészt nagyon fejlődik az akkumulátor technológia. Tehát most már ugye Kalifornia az élejár ebből a szempont nagyon jól látszik, hogy azért itt 10 éven belül már késő este, már szinte éjszaka is tudnak napenergiát használni. Mert ugye látszik, ahogy minden hónapban, ahogy jönnek be az újabb akkumulátorok, úgy egyre jobban tolódik ki a napnak az a része, amikor már ugyan nem süt a nap, de még mindig napenergiát használunk. És ugye az látszik, hogy ez egy beruházási kérdés, itt 10 év alatt el fognak jutni oda, hogy egy szinte teljesen megújuló alapú plusz akkumulátor alapú rendszert tudnak majd működtetni. De ugye Kalifornia egy olyan ország, ahol télen-nyáron ugyanannyi nap van. Tehát ugye magyar, és ugye ez a legnagyobb probléma, hogy a mi felénk, meg ugye tőlünk északabbra, hogy a legnagyobb problémát ugye a téli-nyári különbségek adják. És ugye az akkumulátorok ma még nem igazán alkalmasak arra, hogy pontosabban alkalmasak, hogy mondjam, technológiailag alkalmasak, tehát megépít az akkumulátort, belerakod, akkor később is kivet. Tehát egy később
csak is rengeteg.
Hát igen, tehát hogy üzletileg az nem díl, hogy egyszer sütöm el azt az akkumulátort, ugye, mit tudom én, decemberben, és akkor nyáron meg fölveszem. Tehát, hogy ez egy nagyon nehezen kezelhető probléma. Van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen meg lehet csinálni azt, hogy mondjuk gázos erőműveket építünk, és akkor majd valahogy eltároljuk az ebből származó széndioxidot. Van, aki azt mondja, hogy hidrogént kell tüzelni, tehát hogy előállítjuk a hidrogént napenergiából, és akkor el tudjuk tárolni ezt a hidrogént, és akkor, amikor egyébként télen nincs se nap, se szél, akkor használjuk a hidrogént. Ez egy nagyon drága dolog, tehát hogy mondjam, az megmagyarul, létre kell hozni. Ugye létrehozott az áramot, abból csinálsz hidrogént, aztán hidrogént eltüzelet, tehát ez egy rengeteg veszteség van benne, és ez sosem lesz egy olcsó ügy, de valóban nem lesz belőle széndioxid. Tehát ez mondjuk tényleg egy jó dolog. És akkor ott van a nukleáris, mint megoldás. Az atommal az a probléma, hogy nagyon-nagyon drága. Tehát, hogyha ma is ugye Magyarországon ugye van ez a Paks 2, ugye ahol ugye most hol is tartunk, 5000 milliárd forintnál tartunk most, és ugye pont egy pár hónapja mondták, hogy sajnos ezen az áron nem fog menni, amit egyébként egy szokásos dolog, tehát hogy mondjam, sokkoló lett volna, hogyha, mert nem volt még a világon, szerintem olyan atomerőmű fejlesztés, amit ugye határidőn belül és költségen belül.
Hát meg volt egy 30-40%-os infláció azért.
Igen, tehát hogy végül is rendben, hogy megemelték az árat csak. De mindegy, tehát hogy gyakorlatilag ez olyan mennyiségű pénz, amiből tényleg megfontolandó, hogy mi minden más lehetett volna csinálni. Ráadásul ugye ne felejtsük el azt, hogy az atomerőmű sem egy annyira biztonságos dolog. Ugye ma Magyarországon a villamosenergia termés 30%-át adja a paksi atomerőmű. Na most 34 talán, kicsit többen. És ugye ezt a Duna vize hűti ezt az erőművet. Ha a Duna vize túlságosan ugye lecsökken, vagy pedig túlságosan fölmelegszik, akkor ugye le kell állítani az erőművet. És ugye akkor azonnal kiesett 30%. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez sokkal biztonságosabb. És ráadásul ugye jó, ez mondjuk azért valamennyire lehet látni, hogy mikor fog előjönni.
Én meg volt, amikor azt hiszem, hogy szivattyúz, ugye annyira alacsony volt, hogy szivattyúzni kellett, ami megoldotta, csak ugye plusz költséget tett hozzá, tehát kellett egy szivattyút üzemeltetni ahhoz, hogy lehessen.
Igen, meg karban kell tartani, meg mindenféle, tehát hogy mondjam, önmagában az, amikor az én, a teljes áramtermelésemnek a 30%-a ugye egy létesítményben van, annak azért sokkal inkább megvannak a kockázatai, mint amikor ugye ezt a összemérhető mennyiségű napenergiát, ez pedig, nem tudom, több száz különféle helyszínen hozom létre. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan a napenergia sok tekintetben stabilabb. És szerintem ugye ez azért nehéz ügy, mert ugye egy ilyen döntést, hogy építünk-e atomerőművet, hogy most vagy sem, azt ugye most eldöntjük, utána 10 év múlva fog létrejönni, de addigra lehet, hogy teljesen más lesz a technológia. Tehát például 2012-ben, amikor ugye eldöntötte Magyarország, hogy meg fogja építeni a paksi atomerőművet, akkor ugye azt mondta Lázár János, hogy ez a legolcsóbb energiatermelési mód, és ez akkor igaz volt. Ugye? Tehát ez a bizarr, hogyha megnézed a diagramokat, akkor ez tényleg így volt, hogy a nukleáris az még tulajdonképpen alacsonyabb volt, mint a nap. Ma már ez messze nem így van. Ettől függetlenül nyilván nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy szükség van egy atomerőműre. Én azt gondolom, hogy ennyi pénzből, tehát hogyha az a feladat, hogy stabil energiaellátást hozzunk létre, akkor szerintem ennyi pénzből messzebbre is el tudnánk jutni.
Hát igen, ennyi pénzből mondjuk az elektromos hálózatot lehetne mondjuk felújítani, amire nagyon-nagyon nagy szükség
pontosan,
lenne.
Pontosan, vagy szigetelni, ugye évi sok százezer lakást lehetne szigetelni, csökkenthetnénk az energiaigényünket. Rengeteg olyan dolgot csinálhatnánk, amivel javíthatnánk a helyzetünk.